Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány iskolát, óvodát, rendelőintézetet, okmányirodát, illetve szolgáltató központot épített újjá Kijev környékén, jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Magyar Levente a háború kitörése óta negyedszer járt Kijevben. Hangsúlyozta, Magyarország fegyverrel nem támogatja Ukrajnát, mi azt a fajta emberközeli segítséget szeretnénk megadni napi szinten a nélkülözőknek, amelyekkel életeket tudunk jobbá tenni, fogalmazott. Sokkal könnyebben boldogulna Magyarország, ha Németország sikeres lenne, jelentette ki Orbán Viktor a német AfD párt társelnökével közös budapesti tájékoztatóján. A brüsszeli gazdaságpolitikával nem lehet Európát növekedési pályára állítani, a Green Deal pedig halott, fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy zöld átállásra szükség van, de a jelenlegi tervek tönkreteszik a gazdaságot. Az atomenergia negatív diszkriminációját meg kell szüntetni, és az oroszországi szankciókat is, vélekedett a kormányfő. Alice Weidel, az Alternatíva Németországért párt társelnöke azt mondta, az energetika-politikai fordulattal Angela Merkel korábbi kancellár tönkretette az országot, és ahogyan mi, ők sem akarnak illegális bevándorlókat. Orbán Viktor itt kérdése válaszolva elmondta, a migráció kapcsán kis ilyen tönkretette Németország Magyarországot. Felhívta a figyelmet arra, hogy Brüsszelből most azért büntetnek minket napi 1 millió euróra, mert nem engedtük be a migránsokat. A magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök 6 ügyben megváltoztatja a világot. Más lesz a gondolkozás a migráció, a háború, a zöld gazdaság, a kereszténység ügyében, a család kigúnyulása is véget ért, és a szabad beszéd tekintetében is előrelépés történt, fejtette ki. Az Európai Unió végrehajtó testülete, az Európai Bizottság közölte, újabb kötelezettségszegési eljárást indítottak Magyarország ellen, mert a közbeszerzésre vonatkozó nemzeti szabályok nem felelnek meg az uniós jognak. Emellett a bizottság keresetet is indította az Unió bíróságán Magyarország és 6 másik ország ellen a nem teljesítő hitelekről szóló uniós irányelv átültetésének elmulasztása miatt. Idén ősszel megindul a sorozatgyártás a BMW debreceni gyárában, ami hatalmas lökést ad a magyar gazdaságnak, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter a vállalat vezetőivel folytatott egyeztetését követően. Szijjártó Péter ismertetése szerint egy tisztán elektromos platformra épülő modell készítése kezdődik el. A Gondosóra nemzeti ügy, jelentette ki Nyitrai Zsolt a Gondosóra program és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködése alkalmából. A miniszterelnöki megbízott emlékeztetett, a szolgáltatás minden 65 év feletti számára ingyenes és egész Európában egyedülálló. Eddig több mint 750 ezeren regisztráltak, az óra már több mint 40 ezer életet mentett meg. Az MKIK több mint 900 ezres tagsága körében népszerűsíti a szolgáltatást. Gyorsabban lehet örökbe adni a kórházakba a hagyott csecsemőket, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tavaly a második fél évben 59 érintett gyermeket nyilvánítottak örökbefogadhatónak az új jogszabály alapján, közülük 22 örökbefogadási eljárása már lezárult. A magyar kormány és az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete közel 20 éves eredményes közös munkájának új alapokra helyezéséről és további erősítéséről tárgyalt a FAO főigazgatóhelyettese Mauricio Martina és Ökrös Oszkár helyettes államtitkár, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Magyarország székhelyet biztosít a FAO európai és közép-ázsiai regionális hivatala, valamint közös szolgáltató központja számára, ösztöndíjat adományoz fejlődő országokból érkező hallgatók részére, és számos az európai és közép-ázsiai régióban megvalósított fejlesztési projekt finanszírozásában vesz részt hazánk. Zátonyra futottak a koalíciós tárgyalások Ausztriában az Osztrák Néppárt és az Osztrák Szabadságpárt között, jelentette be Herbert Kickl, az FPÖ vezetője. Közleményében azt is tudatta, az egyeztetések kudarcáról értesítette Alexander van der Bellen államfőt, aki még január elején bízta meg őt a kormányalakítással. Romániában ideglenes államfő lépett hivatalba Ili Bolajan szenátusi elnök személyében, miután az elnöki tisztségből 10 év után távozó Klaus Iohannis elhagyta az elnöki hivatalt. Klaus Iohannis az első román elnök, aki lemondással távozik a hivatalából, miután a parlament napirendre tűzte a felfüggesztéséről szóló ellenzéki indítványt. Végül az időjárásról: borult lesz az ég, többfelé fordulhat elő havazás, hószálingózás, a középső vármegyékben únos eső sem kizárt, ezért a közút a közlekedők alapos figyelmét kéri. A szél sokfelé felélénkül, a hőmérséklet a reggeli órákban -2, napközben 0 fok körül alakul, a csapadékzóna távozása után pedig további lehűlésre kell készülnünk majd. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a házasság hete kapcsán Valkóné Révai Renáta okleveles szertartás vezetővel beszélget, hivatásáról, valamint az esküvők izgalmas világáról a szerkesztő Szajko Anita.
Első kérdésem az lenne hozzád, hogy mikor is kezdtél el szertartás vezetőként dolgozni, és hogyan jött ez az életedbe?
A szertartás vezetés egy 10 éves dédelgetett álmom valóra válása volt, és szerintem sok olyan kollega van, akit a Covid úgy érintett meg, hogy hirtelen egy légüres térben találta magát, amikor a járvány beköszöntött, és a 4 fal közé szorultunk, és aki ismer engem személyesen, az tudja, hogy én viszonylag egy proaktív személyiség vagyok, és azon túl, hogy nyilván elláttam otthon a gyerekeket, meg én is azért bedolgoztam, gondoltam, hogy így a felszabaduló időt mivel lehetne leginkább leghasznosabban eltölteni, és akkor hát egy ilyen sugallatként szembe jött velem a szertartás vezetői tanfolyamnak a hirdetménye, amit én már többször dédelgettem magamban azt megelőzően, de egyszerűen a mindennapok rohanása mellett erre nem volt lehetőség. Akkor ugye egy picit megállt az élet, és azért is volt szimpatikus ez a tanfolyam számomra, mert bár én is a saját hálószobámban vettem az órákat, de élő online kurzus volt, tehát folyamatos visszacsatolás volt a különféle oktatók részéről a monitoron keresztül, és utána pedig élőben mentem föl Budapestre vizsgát tenni, tehát okleveles szertartás vezető igazából így lettem a Covid ideje alatt, 2020-ban. És ez nagyon nagy öröm volt számomra, mert ahogy mondtam, én már régóta dédelgettem azt, hogy ez a szakma egyébként azt gondolom, hogy közel állna hozzám, de ugye anyakönyvvezető csak az a személy lehet, aki polgármesteri hivatalban dolgozik. Én viszont ugye más területen tevékenykedtem, és ez a fajta szertartásvezetői tevékenység úgymond egyfajta átmenet a kettő között, és erre nekem is lehetőségem van anélkül, hogy mondjuk anyakönyvvezető lennék.
Tehát akkor az nagyon fontos, hogy a szertartásvezető az nem ugyanaz, mint az anyakönyvvezető, de akkor konkrétan mik az ő feladatai, és mi az, amit ő csinálhat?
Minden páromnak az első tájékoztató beszélgetés vagy levelezés kapcsán ezt én minden alkalommal leszögezem, hogy ahhoz, hogy Magyarországon hivatalos és törvényes házasságot kössenek, semmilyen módon nem kerülhető meg az, hogy ezt anyakönyvvezető előtt tegyék meg, és mondják ki az igeneket, írják alá az anyakönyvi kivonatot, hiszen ők a hivatalosan eljáró személy. Erre csak nekik van joguk. Viszont éppen a Covid ideje alatt sok olyan pár volt, ugye korlátozások tekintetében nem lehetett nagy rendezvényeket tartani, viszont akkor már esetleg kitűzték a lakodalom, illetve a szertartás időpontját, és sok olyan pár volt, akik 2020-ban mondjuk összeházasodtak 2 tanúval a polgármesteri hivatalban, de a várva várt lakodalomra nem kerülhetett sor. És amikor a különböző korlátozásokat feloldották, és utána volt erre lehetőség, akkor viszont olyan furcsán vette volna ki magát, hogy lakodalom van, de nem előzi meg, esetleg mondjuk egyházi szertartás megelőzhette, de hogy a polgári szertartás nem része a lakodalomnak, és ebből a szempontból is jó tudott lenni egy szertartás vezető, hiszen ők már hivatalosan egy összeadott pár voltak, de a szertartásvezető ott a helyszínen úgymond újból összeadta őket egy ilyen kis ceremónia keretében, úgyhogy ez hívta igazából életre ezt a szakmát, ez a fajta igény, meg hát nyilvánvalóan egy anyakönyvvezető, ő azért a mindennapi munkáját végzi, nyilvánvalóan ők is igyekeznek amennyire lehet személyre szabni a szertartást, de azt gondolom, hogy egy szertartásvezetőnek sokkal szabadabb lehetőségei vannak helyben, térben, időben, és hát a szertartás szövegében egyaránt.
Mi történik, amikor megkeres téged egy pár? Hogyan indul ez a közös munka?
Először is mérhetetlen boldogság és oxitocin tölt el, mert nekem ez minden alkalommal nagyon-nagyon nagy öröm. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez hatalmas megelőlegezett bizalom felém, hiszen ha belegondolsz, azért jó esetben egy életben csak egyszer van ilyen. És ez a 20-30-40 perc azért általában egy meghatározó idő az életében egy ifjú párnak, és éppen ezért érzem ennek a súlyát és a felelősségét, hogy ennek tényleg olyannak kell lennie, hogy való róluk szóljon, hogy leginkább nekik, de természetesen a NASZ nép tagjainak is emlékezetes legyen. Szóval amikor megkeresnek, akkor én nagyon megörülök, és akkor utána természetesen e-mailben, telefonon veszük fel első körben a kapcsolatot, ha csak nem közvetlen ismerettségből származik, hiszen bevallom őszintén, hogy a párjaim nagy része úgy kerül ki, hogy láttak már egy szertartáson 1-2 évvel ezelőtt, és akkor úgy lehet, hogy megmaradt bennük valami, hogy ennek kicsit más hangulata volt, ez egy kicsit szabadabb volt, ez egy kicsit talán viccesebb volt, és akkor, amikor ők is elkezdik szervezni a házasságkötést, akkor eszükbe jutok, és megkeresnek, és az esetek többségében én legalább 2-3 személyesen szeretek találkozni a párokkal. Ez nyilvánvalóan van, amikor nehezen megoldható, hiszen volt már olyan párom, akik Amerikában élnek, viszont eljöttek Egerbe összeházasodni, hiszen a lány egri, a férje pedig amerikai, és ők is például a Covid alatt összeházasodtak kint Michiganben, és most például tavaly itt az Egri várban mondták ki újból az igent. Szóval, hogy vannak olyan tényezők, amikor a földrajzi távolság miatt csak online tudjuk tartani a kapcsolatot, de nyilvánvalóan az a legjobb, amikor face-to-face tudunk beszélgetni az ifjú párral. Első alkalommal nyilván az adatok felvételét követően egy körülbelüli forgatókönyvet rakunk össze, hogy zajlik majd maga a szertartás, ezt követően a következő alkalom pedig az, amikor ők mesélnek a saját életükről és a közös szerelmüknek a kialakulásáról, hiszen az én szövegemnek az alapját az adja, amit ők elmesélnek magukról. Nyilvánvalóan kérdezek is, sokszor mosolyognak össze a párok ilyenkor, hogy ki hogyan emlékszik egy adott momentumra, a kapcsolatuk egy-egy mérföldkövére, nagyon érdekes megélni a köztük lévő dinamikát, tehát ez nagyon-nagyon tanulságos sok szempontból, és a harmadik alkalom, úgymond, az már egy online kérdőív, amit kapnak tőlem, és itt mindig azt szoktam kérni tőlük, hogy legyenek kedvesek nem csalni, és külön-külön töltsék ki. Ez egy 10-12 kérdésből álló kérdőív, melyben nyilván szintén mérföldkövekre kérdezek rá a kapcsolatukból, és így ebből a három tényezőből tudom én összegyúrni azt a szertartás szöveget, ami aztán majd elhangzik.
Nagyon különleges az, hogy tulajdonképpen így belelátsz az életükbe a pároknak. Van esetleg olyan, akikhez különösebb kapcsolat fűz téged, személyesebb kapcsolat?
Nyilvánvalóan az én tevékenységem kapcsán elég sokan ismernek engem, hiszen több helyütt látnak, képernyőn hallottak, rádióban, illetve hát a sajtó kapcsolattartás miatt ismerik az én tevékenységemet, így voltak olyan kedves kollégák, akik már mondjuk bizalmat szavaztak nekem, különböző médiumokba dolgozó egy-két kollega, és ez mindig még nagyobb felelős, hiszen azt gondolom, hogy talán itt még inkább meg szeretnék felelni, de igazából teljesen őszintén mondom, hogy a totálisan ismeretlen párok és a számomra ismertek között egyáltalán semmilyen különbséget nyilvánvalóan nem teszek, mindegyikre ugyanolyan lelkiismeretességgel igyekszem felkészülni, az viszont mindig nagyon-nagyon jó visszacsatolás és nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, amikor mondjuk egy adott ceremónián ott ül egy fiú, meg egy lány, és egy idő után, mert hogy volt erre is példa, ők barátnői, baráti státuszba kerültek, és most ott tartunk, nekünk, hogy 3 évvel ezelőtt egy esküvőnők hallottak engem, akkor még nem is voltak egy pár, most viszont megkerestek, hogy most úgy sodorta őket az élet, hogy hát megkérte a fiú a lány kezét, és azt szeretnék, hogyha én adnám össze őket. Úgyhogy ez mindig nagyon-nagyon jó. Volt már ilyen különleges dolog is, hogy az anyakönyvvezető által vezérelt szertartáson én a menyasszony tanúja voltam, majd a menyasszony arra kért, hogy a Szőlőligetben tartott ceremóniáját viszont már én vezényeljem le, úgyhogy ezek mind-mind nagyon-nagyon sokat adnak. Az én boldogságomhoz ez engem ugyanúgy visszatölt, tehát, hogy én ezt azért is csinálom, mert nekem ez a boldogságfaktor az életemben, tehát, hogy nagyon-nagyon kedvelem az ő szerelmüket, boldogságukat végigkísérni, és hogy ott lehetek ebben a szent pillanatban igazából, amikor kimondják az igent, ez minden alkalommal meghat. Nagyon nagy szerelmem úgymond az évfordulós ceremóniák, és az meg megint csak egy más szempontból megható dolog, amikor azt látja az ember, hogy egy házaspár boldogan leélt 10, 20, 30, 50 év után is milyen szerelemmel, szeretettel tud egymásra nézni. Hála az égnek volt már több alkalommal is példa arra, hogy egyszer egy 30 éves, egyszer pedig egy 50 éves házassági évfordulónak lehettem a részese, és képzeld el, hogy mind a kettő meglepetés ceremónia volt, úgyhogy még volt benne egy csavar. A 30 éves esetén a hölgy keresett meg, hogy ő ezzel szeretné a férjét meglepni, úgyhogy nem is tudta a boldog férj, hogy mire ér haza, mert hogy mire ő hazaért a munkából, addigra én ott álltam a nappaliukban. Egy rögtönzött szertartás vezetői helyszínen, azt se tudta, hogy mi fog történni, csak mondta a felesége, hogy akkor tudod, milyen nap van ma. És akkor persze természetesen ő is készült, hozta a kis csokor virágot, és mondta a feleség, hogy akkor most a 30 éves évforduló alkalmából akkor újból egybe kelnek, és ez is nagyon megható volt unokák és a család körében, és volt egy olyan 50 éves szertartás, hát azt gondolom, hogy ott tényleg szem nem maradt szárazon, amikor egy olyan baráti társaság volt, hát nyilván ők azért már 70 plusz. És egy néni felhívott engem, hogy Szekszárdról keres, XY, és hogy Egerben lesznek ekkor, és ebben az időintervallumban ennek a baráti társaságnak egy tagja, egy házaspár, az 50 éves évfordulójukat ünneplik egy hotelben itt Egerben, és hogy megtenném-e, hogy meglepem őket egy ilyen szertartással. És a néni mesélt nekem a baráti párról, az ő házasságukról, és nekem ebből kellett dolgozni. Kérdeztem, hogy milyen zenéket szeretnek, és akkor fölkészültem, vittem a kis laptopomat, lejátszottam a két összeillő embert, meg minden egyéb ilyen számukra kedves dalt, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy engem becsempésztek hátul a hotelbe, egy külön terembe, ott megint csak kipakoltam, és akkor a vacsora végeztével azt mondták a barátok ennek az 50 éve együtt lévő párnak, hogy jaj, ne menjünk még föl a szobába, hanem gyertek, mutatunk valamit. És kinyílt az ajtó, és ott voltak benne a barátok, meg én, és akkor el se tudták képzelni az idősek, hogy honnan tudok róluk ennyi mindent, de nagyon-nagyon megható volt, úgyhogy imádtam.
Mennyi időre van szükséged, amíg összeáll a nagy napra a szertartás konkrétan?
Muszáj a pontos tervezés az én életemben is, tehát ha hiszed, ha nem, én már a napokban január vége, február eleje óta én folyamatosan már a szemtől szembeni megbeszéléseket folytatom a párokkal, akár azokkal is, akiknek szeptemberben lesz, pont amiatt, mert nekem ugye folyamatosan ütemez kell, hogy a májusi szertartásra én nekem már április végére minden anyag a rendelkezésemre álljon. És sokszor 10-12-15 párral kell 2-3-szor találkoznom ahhoz, hogy az előbb elmondott metódus szerint begyűjtsem az információkat. Szóval ez viszonylag hosszú időt igényel a részemről, meg nyilván a párok részéről is. Az a baj, hogy én elég ilyen maximalista ember vagyok, és én úgy vagyok nyugodt, hogyha mondjuk most szombaton lenne valakinek a házasságkötése, én ezen a héten hétfőn már szeretek kész lenni a szöveggel, mert utána kedszed a csütörtökön, én azt még egy kicsit simogatom, én még azt kicsit elolvasom, hogy egyrészt nekem is teljesen belsővé váljon, másrészt, hogyha látok még benne bármi olyat, ami azt gondolom, hogy még szebb tud lenni, akkor azt kiegészítsem. Mindig egy héttel előtte kész vagyok, és magát a szöveget megírni nyilván attól függően, hogy milyen mennyiségű információ áll rendelkezésemre, azért az egy úgy két nap, hogy nyilván ezt úgy kell elképzelni, hogy hazajövök munkából, egy kicsit elrendezem a dolgokat, és akkor, mikor bezárom a hálószoba ajtót, akkor tudják a gyerekek is, hogy anya szertartást ír. Egy párra azért én azt gondolom, hogy ha összegészében nézzük, szerintem 20-24 órát összességében biztos, hogy fordítok.
Hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Valkóné Révai Renáta, okleveles szertartás vezetővel hivatásáról beszélgetünk.
Amielőtt idejöttem és készültem a mai beszélgetésre, megnéztem a weboldaladat, és azt találtam rajta, hogy arról írsz, hogy próbálsz minden igényt kielégíteni, és minden egyedi kérésnek is eleget tenni, mik azok, amik a legmeghatározóbbak, vagy legjellemzőbbek, és hogyan tudod ezeket előkészíteni, megvalósítani.
Igen, én igyekszem nyitott lenni minden kérésre, hiszen nyilvánvalóan bennem az dolgozik folyamatosan, hogy a párnak, hogyha ez a szíve vágya, lehet, hogy mondjuk az én ízlésemnek kevésbé felel meg, de ezt nem szabad egy másodpercig sem éreztetni, hiszen ez az ő napjuk, ez ő rájuk jellemző, és ennek így kell lenni. Úgyhogy abszolút nyitott kapukat döngetnek nálam mindenféle, úgymond extrém kéréssel. Nyilván ilyen nagyon extrém dolog nem volt még. Itt a helyszínek tekintetében gondolom azt, hogy nagyon-nagyon különleges helyszín volt a Bélkő hegy teteje, és mérhetetlenül boldog vagyok, hogy a pár nekem szavazott bizalmat, egy különleges engedélysorozat kell ahhoz, hogy egyáltalán ott egy ilyen szertartást meg lehessen tartani, és nyilvánvalóan ez is egy nagyon szűkkörű, csak a szűk családot érintő szertartás volt. Hasonló szűkkörű szertartás volt például Miskolcon, egy tóparton. Az is nagyon-nagyon megható tudott lenni, de én benne vagyok olyan extrém kérésekben is, amikor például a vőlegény megkért arra, hogy a szertartás végén igyekezzek amennyire lehet a mennyasszony figyelmét önmagamra irányítani, hogy még véletlenül se nézzen a háta mögé, mert képzeld el, hogy a mennyasszony nagyon nagy szerelmese volt a régi autóknak, és a házasságkötésük alkalmából folyamatban volt egy Fiat 500-as felújítása, viszont nem jutott el a házasságkötés napjaig odaig, hogy motor kerüljön bele, ergo a szertartás után pár ember meg volt bízva, hogy a gyönyörűen rózsaszínre festett kis Fiat 500-ast a dugi helyről úgymond kitolják, hiszen még nem volt járóképes az autó, és addig a mennyasszonynak a figyelmét én tereltem el, és amikor megérkezett a kis autó, hátrafordult, és ott volt élete álma. Azóta egyébként működik az autó, tehát a borünnepen meg is lehet csodálni, nagyon szeretik fotózni, és azóta is nagyon-nagyon jó kapcsolat van köztünk, mert ez azt gondolom, hogy ez megint egy óriás bizalmat feltételezett Gyakorlatilag ismeretlenül az irányomba, hogy például ilyet tegyek meg. Extrém kérés volt most például a tavalyi szezonban kétszer is előfordult. Képzeld el, hogy azt kérte az ifjú pár tőlem, hogy benne lennék egy olyanban, hogy játsszuk el, hogy nincs meg a gyűrű. Megy a szertartás, minden a szokásos rendjében, és emelkedett pillanat, és fölálltak, és megfogták egymás kezét, és akkor úgy eljátszani, mint hogy ez tényleg nincs meg a gyűrű, és pár előtt is, és a pár is nyilván be volt avatva, ők is lesápadva, hol a gyűrű, holott ez egy meglévő koreográfiára zajló esemény volt, mert egyik alkalommal egy kisfiút szerettek volna meglepni, úgyhogy ő találja meg a gyűrűt, és ő vihesse ki, és ő lett az esküvő hőse. Egy másik alkalommal pedig ifjú szerelmesek csinálták ugyanezt. A dám vendégeket szerették volna ezzel megviccelni, de őket meg olyannyira nem érdekelt, hogy hol van a gyűrű, hogy inkább lehúzták a saját ujjukról a saját gyűrűjüket, és adták oda nekem, hogy akkor addig húzzák fel ezt, amíg meg nem találjuk az igazi gyűrűt, szóval, hogy minden ilyen úgymond bohókásnak tűnő dologba benne vagyok, mert azt gondolom, hogy ez is egy olyan momentum, amikor, ha visszaemlékeznek, nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy meglegyen a méltósága a szertartásnak, és ezt nem is szoktam elviccelni. De hogyha egy pici csavart, egy ilyen pici eszenciát tudunk beletenni, ami nekik nem sok, és bele fér, hát miért ne tegyük?
Hogyan oldod meg azokat a helyzeteket, amik esetleg váratlanok az adott napon? Tehát gondolok itt az időjárási körülményekre, vagy egyéb olyan körülményre, ami befolyásolhatja a szertartást.
Azt szokták mondani, hogy ha én jövök, akkor biztos nem esik. Mert hogy volt már olyan, amikor tényleg így esőbe hajlott az idő, és én olyankor mindig szoktam nyugtatni a párt is, hogy a szertartás vezetés többek között azért is úgymond hasznosabb, vagy jobb egy kicsit talán az anyakönyvvezetőnél, mert az adott napon az anyakönyvvezető be van osztva, és gyakorlatilag fél óránként másik helyszínen esket. És ugye neki mennie kell, neki nincs ideje arra, hogy mondjuk kivárja azt, hogyha egy picit szemerkél, egy picit szitál, hogy várjunk negyed órát, 20 percet, fél órát, és utána kezdjük el. Ez az én esetemben természetes, tehát volt már olyan, hogy egy picit vártunk az elején, letöröltük a padokat, és utána gyönyörűen megtartottuk a szertartást. Tavaly volt egyetlen egy alkalommal olyan, hogy a szertartás közben elkezdett szitálni, tehát nem szakadt, nem, de hogy úgy érezhetően szitált, és akkor láttam azt, hogy a nagymamák a gyönyörűen megcsinált frizurájukat védték a tenyerükkel, a fotósok, videósok nyilván az eszközeiket, és akkor nyilván a magam kis stílusában picit viccesen kiszólva, a pár felé fordulva kértem az ő beleegyezésüket, hogy most itt folytassuk tovább, vagy álljunk meg, vagy menjünk be, mert nekem nyilván az számít, hogy a pár mit szeretne. És ők nagyon élvezték, meg élték ezt az egészet, és mondták, toljuk idekint, és akkor gyakorlatilag még egy 5-10 perc volt a szertartásból, ott fejeztük be, úgyhogy nem riadok meg az ilyen dologtól. Hát volt már olyan, hogy kutyus hozta be például a gyűrűt, és a kutyus annyira örült, addig el volt zárva egy ilyen lakóautóba, és akkor kihozta az egyik örömanya a kutyust, és a kutyus nyakába volt kötve a gyűrű egy ilyen parafa csontra. És a kutyus mérhetetlenül örült, hogy látja a gazdáit, végre szabad levegőn van, és elkezdett hemperegni a fűben, aminek a hatására ez a parafa csont, hát megrepet, eltört, úgyhogy azt is ott ügyesen megkerestük, jót nevettünk. Nyilván többször volt már ilyen, hogy kint kültéri helyszínen, mondjuk, hogyha gyertyaceremónia volt, akkor a gyertyát elfújta a szél, uram, bocsánat, kicsit eldőlt, tehát, hogy ilyesmi is volt, de hogy azt gondolom, hogy humorral ezeket mindig lehet orvosolni. Volt már olyan, amikor azt mondta az ifjú pár, tartották magukat, hogy igen, mondunk fogadalmat egymásnak, igen, mondunk pár szót, de ott, amikor eljött annak az ideje, hogy akkor bevonulás, meg elkezdődik a szertartás, úgy érezték, hogy mégsem alkalmasak, most rá is nem szeretnék, és akkor természetesen kihagytuk. Szóval, hogy ezért jó ez a közvetlenség, amit én igyekszem kialakítani az idő alatt, amíg eljutunk a szertartásig, hogy bízzanak annyira bennem, hogyha ott bármi fennáll, akkor egyrészt az, hogy meg tudom oldani, meg akarom oldani, másrészt meg, hogy el tudják, meg elmerjék mondani a problémájukat.
Ilyen szempontból akkor előnyös, hogyha egy szertartásvezető végzi mindezt, hiszen az anyakönyvvezető, ahogyan elmondtad, nem tud mindennek eleget tenni az időkorlátok miatt. Általában egy napra egy szertartást választ csak.
Így van, ezt szoktam is mondani a pároknak, most is van olyan közkedvelt dátum, hogy 4-5-6 pár pár keresett meg, de nem tudom, fizikálisan sem, mert azt gondolom, hogy csorbulna, hogyha neki azt ígértem, várok, akkor nem akarom őket sürgetni. Kettőször volt az, hogy egy nap kettő szertartás, de ott időben olyan eltérés volt, hogy 2 órakor, meg 6 órakor, hogy bátran elmertem vállalni, és eger határaim belül volt mindez, meg az egyik úgy volt, hogy egyik pincészet, másik pincészet, és csak át kellett sétáljak, úgyhogy ezt kettőször szektem meg, úgymond ezt az önmagamnak felállított szabályt, de igen, én egy napra csak egy szertartást vállalok, de egyébként manapság már volt vasárnap is esküvő, volt csütörtökön is esküvő, úgyhogy most tervezünk egy augusztus 20-ai esküvőt. Nyilvánvalóan a szertartást vezetőt nem kötik azok a jogszabályok, hogy például augusztus 20-án hivatalosan nem is eskedhetnek, én ugye meg tudom ezt tenni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Valkóné Révai Renáta okleveles szertartás vezetővel, a szerkesztő Szajko Anita beszélgetett. Témánkat a következő adásunkban folytatjuk. További jó rádiózást kíván önöknek a bemondó Domán Vivien.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Fehér Róbert erdőkövesdi plébánossal Papi Ildikó beszélget.
Legyünk őszinték, a szemináriumban van egy zárt közösség. Ott mindenkinek van egy stílusa, és akkor bizony, hogy amikor kirepül, kijön úgymond, hogy szokták mondani, kirepül a fecske a fészekből, és kikerül a nagybetűs életbe, akkor nagyon-nagyon könnyen elszaladhat fel aló. És hogyha nincs valami, Jóisten pedig tesz olyan valamit, hogy oda tetsz egy stop táblát, hogy na, akkor egy csikert meg kell állni. És nem lehet itt tovább menni. Ezt én azóta is megtapasztaltam már jó párszor, hogy Jóisten behúzta a kéziféket, tehát, hogy akkor most egy kicsit lehet, hogy vissza kéne venni, nem kéne mindig mindenhol, és mindenhol annyit nyüzsögni. Tehát amikor valamelyik 5 vagy 6 évvel ezelőtt pont úr napjára kaptam trombózist a lábomba. És még a 2 első misétel is végeztem, igaz, hogy a fogalmat összeszorítva, de utána már nem tudtam misézni. Ott is behúzta Jóisten a kéziféket, hogy na, akkor most egy kicsit álljunk meg. Vagy úgy, utána arra rábla jött a Orbánc. Tehát valami...
Betegségek akkor nem?
Tehát úgy nem, meg én 2000 óta magas vérnyomásos vagyok például. Tehát pont egy húsvéti misét mondtam, Rátkán, a Szerencs Manat filiába, és éreztem, hogy rosszul vagyok. Csak annyit tudtam mondani a harangozó, hogy gyorsan hozzon egy széket. Én ülve miséztem. 20-valahány évesen, mert mentem össze, mint az anszolostól. Kész. És az öreg Tóta Laci bácsival, a plébánossal, azt mondja, na, elmegyünk az orvoshoz. Neki volt egy nagyon jó ismerőse Miskolcon, az a doktor Orosz Péter, főorvos úr. Oda elmentünk, és hát akkor kiderült, hogy hát magas vérgyő, 170/110. Igen ám, csak a reggel, amikor én felébredek, a pultusom 57.
Robi atya, volt nagyon sok megpróbáltatás, ilyen jellegű megpróbáltatás az életedben, de voltak örömök is. Beszéljünk egy kicsit erről, és nézzük ezt sorban, mondjuk a kápláni helyeket, ha nézzük. Ugye 99-ben szenteltek, 2 évig Szerencsen,
igen.
Aztán 3 évig Ózdon voltál káplán.
Hát a szerencsévek azok arról szóltak, egy imádság. Hát mert a Isten jutassa az öreg Tóth atyát, egy nagyon imádságos ember volt. Tehát mi mindig úgy kezdtük a reggelt, hogy reggel mentünk a szobájába, 2 voltunk káplán az Ócsai József Barnabással testvére, meg én, és akkor mentünk, egy zsoros másztunk. Tehát azzal kezdtük a napot, mindig. Közös imádság, utána együtt mentünk reggelizni, és hogyha úgy volt, hogy nem volt a filiában, valamelyik filiában mi se, akkor együtt is viséztünk. Tehát mi este Szerencsik kis templomban együtt viséztünk 3-ban, és akkor váltogattuk. Egymást, hogy most ki van a főcelebrás, ki ez, ki az, ki az. És az viszont egy nagyon-nagyon jó lelki háttért adott. Elejét én akkor megmosolyogtam a főnökemet, mert Plébi, te mit csinálsz odakint? Mit csinálnék? Imádkozom a rózsafűzért, mert oda bent eldöglök a fotelba, és akkor nem fejezem be. Na, és megmosolyogtam. És a poén az, hogy most már én is kint imádkozom a rózsafűzért az udvaron, mert ha oda bent vagyok, és beülök a székre, akkor nem csak, hogy el is alszom. Úgyhogy az egy nagyon jó kegyelmi háttér volt. Ott volt egy nagyon jó ifjúsági csapat, jó kis élet volt. 2 voltunk káplának, és ott volt a Tóth atya. De amikor volt egy közös rész, a közös rész után gyerekek vagy fiatalok oda mentek, ahova akartak. Tehát, ha a túltatjához akartak bemenni, bemehettek, ha hozzám akart jönni, hozzám jöttek, vagy ott maradtak a Józsira. És akkor mindig volt egy beszélgetés, és akkor nem tudták elképzelni a szülők, hogy este 7 órától mit csinálnak a gyerekek 8-10 óráig a plébánián. Hát mit csinálnak? Beszélgetnek. Meg ha valakinek kérdése volt, akkor valaki vagy itt, vagy ott, de kapott rá választ. És a tótatja az mindig nagyon alul volt, ilyen szempontból rámentünk kirándulni, vagy táborba, akkor ő mindig belenyúlt és ebbe, és akkor mindig adott hozzá egy kis költőpénzt, hogy ezt akkor a csapatra fordítsátok. Tehát nála egy ilyen imádságos háttér volt, ami azért meghatározó pláne egy fiatal papnak a indulását, és tőle, amit megtanultam, azt, hogy bármi is van, két dologra nagyon figyeljek oda. Az első, hogy rendszeres imádság, másik pedig a bűnbánatszentség. Bármi is van. Mert hogy szógy majd mondja a régi mondást, őrizd meg a rendet, és a rend megőriz téged. Tehát, hogyha az embernek ezek dolgai megvannak, lehet, hogy fog hülyeséget csinálni, mert olyan ember nincs, aki ne nyúlna mellé egyszer vagy kétszer. De Jóisten, ha megvan az élő kapcsolata Jóisten az imádságon keresztül, meg újra és újra szembe tud nézni, mert az a bűnbánatszentség arról is szól, hogy szembenézek önmagammal, meg a hülyeségeimmel, meg az emberi gyengeségeimmel. Ha ez rendszeresebbek van, akkor Jóisten nem engedi el az embernek a kezét. Illetve hát én se engedem el a Jóistennek a kezét. És ez egy nagyon-nagyon nagy bölcs tanácsa volt az öreg plébánosnak, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok, mind a mai napig. A ószti évek, ott pedig a székelydéges személyében kaptam egy olyan plébánost, aki az építkező plébános. Aki felújít, megy, tesz, vesz, amúgy. És az volt a jó, amikor én oda kerültem mellé, akkor kezdte az évúti templomot felújítani. És hát ugye, hát már ugye nem voltam kezdő, ezért már csak volt mögöttem 2 év, és rám bízta, hogy a hitoktatókkal én tartsam a kapcsolatot, de közben az építkezésnél bárhova is ment, ő vitt mindig engem magával. Tehát én láttam azt, hogy hogy kell egy kivitelezővel tárgyalni, mire kell odafigyelni nagyjából, és sok mindent, persze azóta már sok minden jogszabályi dolog is változott, de mégis volt egy alap, volt egy fogódzó az embernek utána.
Hogy persze, ez fontos, hogy már felkészült.
Igen, mert ugye ezt a szemináriumban nem tanultunk róla soha, egy betűt sem, és azért, hogyha kap egy ilyen főnököt az ember, aki gyakorlatias ember, amellett, hogyha nyitott, akkor nagyon-nagyon sok mindent. Meg lehet tőle tanulni, hogy hogy kell emberekkel úgy beszélni, hogy de mégis, majd legyen hallgatva a másik is, de mégis azért az egyházat képviselve azért, tudjuk abból a kis pénzből, amiből mi gazdálkodunk, minél többet is, minél jobban meg tudjuk valósítani. Ő neki elengedhetetlen élménye és dolga volt, és már csak ő maradt. Már Sáj Miklós Filipbános, aki gyerekesettel meghalt, Szikszai atya meghalt, Tóth atya meghalt, már csak Dénes atya van is. Dénes atyával, hála Istennek, tényleg nagyon jó kapcsolat alakult ki. Nem mondom azt, hogy nem voltak összezördüléseik. Nem voltak, hát ez előfordul. Ahol több ember lakik, ott ugye ez előfordul. De azt mi mindig együtt oldottuk meg. Tehát mi nagyon tudtunk együtt dolgozni. Én nekem öröm volt az, hogy ő mellette ennyi mindent megtapasztalhattam, és ennyi mindent megláttam.
Olyan jó ezt így hallani, hogy azokat a személyeket, akár gyerekkorod plébánosait, lelkipásztorait, akár így a kápláni helyekről, hogy csak a pozitívot mondod nyilván, hogy mi mindent tanultál.
Mert ez volt a több. Tehát ő már jobban látta az összefüggéseket, mint én. És akkor igen, be kellett hozzá menni, főleg ne haragudj. Csak ugye az ember, amikor fiatal, akkor hirtelen, ebben én is hirtelen voltam, abban az még most is jellemző rám egy kicsit, de már nem annyira, mint annak idején. Azért már szokták mondani, hogy az embernek 50 éves feje, csak belül a feje lágya, és akkor van nem olyan hirtelen, mint annak idején fiatalként, de ez is hozzátartozott az élet. És az is volt egy tapasztalás, hogy igenis, együtt lakok valakivel egy házban, akkor nekem azzal az emberrel meg kell találnom közös nevezőt.
Úgy gondolom, hogy egy óriási lépés mindig egy lelkipásztor életében, hogyha önállóvá válik. Ez az időszak, ez 2004 és 2011 között Markazon jött el a te életedben. Hogyan építettél ott közösséget?
Hát az önállóság, ugye ez felelősség első sorban. Másrészt az, hogy az ember most ugye saját maga ugye kipróbálhatja azt, hogy mit tud. ember, mire tud az embereket megnyerni, hogyan tud valamilyen közösséget létrehozni, illetve az, hogy egy-egy munkának annak az elvégzésében kikre tud számítani, kik azok a segítői. És hát bizony, ugye, én amikor arra kerültem 2004-ben, akkor kihelyezett lelkészként kerültem oda, plebánosi jogkörrel kvázi, mert Misinger Feri volt domoszói plebános, akkor úgymond megbízva azzal 2 évig, hogy figyeljen rám, hogyha úgy van, akkor elakadok, akkor segítsen. Tehát mi jó dolgoztunk ott együtt, mert ugye azért azt csináltuk, hogy havonta egyszer váltottuk egymást, tehát akkor én mentem ő helyettem is érzi, ő jött én helyettem is érzi, és akkor ment egy-egy kör. Az is egy tapasztalás volt, mert azért minden új volt. Tehát amikor már nem úgy van, hogy akkor most ott van a főnök, és akkor a főnök, hanem most már,
a felelősség, már
most, most, már, most már nem úgy van, hogy főnök, rossz a csatorna, meg kéne csináltatni, de most már nem úgy vagyok, hogy nekem mondják, hogy plebános úr, vagy atya, rossz a csatorna, vagy valami, akkor nekem kell megcsinálni. És hát elkezdtem. Hát úgy csöppentem bele, hogy az elődöm, az agyacernő atya megnyert oda egy pályázatot. 3,5 millió forintot. Hát hogyan megyek hozzá 3,5 millió forintot. A világi elnökünk, a Szekrényes Jóska, hát már most ő is megerőgedett azóta, de akkor nagyon jó kapcsolatokat tudott ápolni az akkori erőmű vezérigazgatójával, a Valaska úrral, és azt mondja, megszervezett egy találkozót. Bementünk a Valaska úrhoz, leültünk, beszélgettünk, hát ez az, és hát én is mi járatban vagyunk, és mit szeretnénk. És elmondtunk, hogy van egy nyertes pályázatunk, de ahhoz kéne még egy kis anyagi segítség, mert hát a 3,5 millió forinthoz még 3,5 millió forintot ugyanúgy hozzá kéne tenni. És akkor az igazgató úr azt, hogy 3,5 milliót nem tudok adni, de 2,5 milliót igen. Tehát vele badarat lehetett fogadni, hogy na akkor már csak alakul a dolog. És akkor én utána írtam érsekségre, hogy hát itt van ez, és akkor hát csak 1 millió forint hiányzik hozzá. És hát akkor Seregi érsek úrékban biztosították azt az 1 millió forintot. Úgy indultunk át. Tehát, ugye, amikor
ez plébánia vagy templom felújítás?
Ezt plébánia. Hát amikor a légkalapás zörgésén ébred az ember reggel, az nem egy ilyen kellemes dolog, hogy a pince szinten tudik alattam föl a betont, és akkor kapáson, akkor szegény szüleim, akkor meg a bátyámék, sógornőmmel, volt sógornőmmel, nagyon sokat, minden héten jöttek takarítani. Ott is voltak segítőim, de hát azért mégis csak a szüleim. De támasztottam elsősorban, és úgy indult. És akkor hát jött egy lehetőség, hogy még pluszba meg tudtuk azt is csinálni, hogy kívülről lett szigetelve az épület. De ez a szigetelés az egy ilyen, hát mint a huggal egyszerűen műanyag anyagból, csak szemcsés, és úgy vitték fel hát technológiával a falra, és akkor színezték. Hát egy kicsit sárga lett, és akkor kérdezték, hogy miért ilyen fiatal, és azt mondom, azért, mert fiatal a plébános. Hát most mást már nem tudtam kitalálni. Meg hát nagyon sok segítséget kaptam, tehát az egyháztanás tagjaimtól is volt, aki az erőműnél dolgozva elintézte azt, hogy ahol ő dolgozott, ők a hőtechnikával foglalkoztak, az Olyan Sándor, hogy a plébánia padlásterét leszigeteltük, tehát ipari dologgal lett szigetelve. Akkor még így működtek a dolgok. És hát ott is volt egy nagyon nagy próbatétel, amikor megcsináltuk a padfűtést, és utána kigyulladt a templomba a padfűtés. 2-szer is egymás után. Bekormolta a templomot, bekormolt ezt, azt, tehát tönkretett szinte mindent, és kaptunk a biztosítótól 1 800 000 forintot. Most 1 800 000 forintból, hogy fessük ki azt, hogy ki kell festeni, kijavítani, és hogy állványozunk, mert hogyha a napi árral számoltunk, akkor is az állványozás 50 000 forintba került. És akkor ugyanez, egyház tanástagom, kihozta az állványozó részlegnek a vezetőjét, akik az előművel dolgoztak, leültünk egy asztalhoz, elkezdtük beszélgetni a problémánk, akkor plebános úr, akkor azt úgy csináljuk, hogy akkor azt mondja, hogy felajánljuk az állványozó részleg részéről ezt adományba, segítséggel, és én ezt utána tudtam meg, hogy utána meg még 2 egyháztanástagom, tehát a főnöknek is, meg a főnök helyettesének is, mert mind a kettőnek a gyerekei akkor házasodtak, nem tudom hány palacból palackoztak le, és ebben segítették vissza. Tehát akkor még működtek ez a úgymond a bartelezés, hogy ezzel hogyan ott és hol itt. Meg ahhoz kellett az, hogy úgy... Hogy
kellettek jó szándékú emberek.
Emberek, meg az, hogy megtaláljuk az emberi hangot. Tehát, hogy mégis úgy valljuk hozzá, hogy ne az legyen, hogy na, akkor most mint tudni akarjuk, vagy le akarjuk tudni. És ugye ennek a markozi tartózkodásnak és a markozi időmnek talán egyik legszebb emléke az, amikor ez elkészült, illetve amikor a Miller Lajos opera énekes, aki ott lakik a településem, pár ottani borásszal szőlésze megkerestek, hogy mi lenne, hogyha csinálnak egy jótékonysági koncertet. Hát mondom, én semmi jónak nem vagyok az árontója, és azért ez utána, ez egy annyira kuriózummal vált, hogy ez utána többször is meg lett rendezve. Az volt az igazán jó dolog ebben, hogy valamely borász vagy szőlész felvállalta mindig azt, hogy a művészeket utána egy vacsorával vendégül látta. Meg volt egy kis borkóstól, és akkor vitték a markazi borokat erre, arra, amarra. Akkor utána kitalálták azt is, hogy legyen az egyházközségnek külön bora. Markazi egyházközség bora, összeadták a szőlőt, megcsinálták. Nekem volt egy 200 literes úszófedeles tartályba, pincébe, meg volt pár palac, teleparackozva. És akkor jött a Ternyán Kérsek úr, és utána a papság évében együtt mentünk Zarándok útra, és hát én hittem a Markazi egyházközség borát, utattam nagy büszkén, és akkor érsek azt, hát az egészségnek mikor lesz saját borom, érsek úr. Hát mondom, úgy tudom, az érsekség területén van egy pár borvidék, meg kell hirdetni, meg kell hirdetni. Úgyhogy amióta van ez az egészség bor, az volna onnan.
Akkor ez Markazi.
Onnan indult annak idején, igen.
Ugrok egy kicsit az időben, 2011. Erdőkövesdre kerültél plébánosnak, de mielőtt erről kérdezlek, ugye elmesélnék egy saját személyes élményt, tapasztalatot. Nem biztos, hogy összefonódik, az is lehet, mert nem kérdeztelek karitatív tevékenységről Markazon, hogy volt-e, majd lehet, hogy ezt még kiegészíted. De nekem az első élményem, találkozásom veled igazából Pétervásárához kötődik, tehát ez már az erdőkövesdi plébánosi szolgálati helyethez. Rádió műsort évek óta készítek, amelyben karitás csoportokat próbálunk bemutatni, amik itt az Egri Főegyház megyében működnek, meg hát a karitás szervezetnek akár országos programjairól is beszélgetünk. Tudjuk azt, hogy a csoportvezető az mindig egyházközségi csoportvezető, a plébános. Ugyanakkor, akikkel én beszélgettem, civil emberek voltak, akik kvázi csoportvezetőként működnek egy-egy plébánián, és beszélgettem már szerintem egy 20-30 emberrel, amikor eljutottam oda, hogy fölhívtam a pétervásárai karitás csoportvezetőt, Krisztinát, hogy egyeztessek vele egy riportot. És akkor Krisztina mondta, hogy jó, megbeszélem a plébánossal. És hát én a tapasztalatomból kiindulva úgy csodálkoztam, hogy hát most a plébánosnak mi köze van ahhoz, hogy a karitászról fogunk beszélgetni. És utána rájöttem, hogy mi köze van hozzá. Hát az, hogy igazából az, ahogyan működik a karitász Pétervásárán, meg a környékbeli 21 településen, az itt nagyon komolyan a plébánosnak a szíve csücske, lehet ezt mondani. Összefonódik ez az erdőkövesdi évekkel, vagy Markazon is működött már?
Nem.
Ott még nem, akkor itt Erdőkövesd, meg Pétervására.
Csak itt is ugye, hogy miért viselem én ezt annyira a szívemben? Hát azért ezt tudnék, amikor én szemináriumba kerültem, 93-ban utána édesanyám elveszítette a munkáját. Megszűnt a munkája. Édesapám rokkant nyugdíjas lett. Tehát én tudom, mi az, amikor nehézség. Tehát amikor annak idején 93-94-ben, és akkor még az Adi 500-asról beszélünk, meg a Bartók 1000-es forintosról, hogy mit jelent itt egy 500 forint. És úgy, hogy a szüleimnek, édesanyámnak nem volt állása. Tehát én tudom, mi az, amikor valakinek nincs. És amikor bizony, úgy kell összekuporgatni sok mindent. Tehát én kicsit más oldalról nézem ezt a dolgot. És amikor tudom azt, hogy valakinek nincs, akkor az, és pláne olyan helyzetben van, ahol még gyerekek is szóba kerülnek. Hát ott az ember nem lehet érzéketlen, legalábbis úgy gondolom. Tehát az első tapasztalása, mint ezt lehet, hogy már rádióriportban elmondtam, egy cigány család volt, ahol apuka bejött karácsony előtt, így 3 vagy 4 nappal, most voltak náluk kint a család védelemtől, és azt mondták, hogy ha nem szereznek egy ágyat, és hogy nem szereznek egy fűtőberendezést, bármilyen masinát, vagy valamit, hogy gyerekeket elviszik karácsonyra. És akkor ezt megkérdettük, és 2 nap alatt meg volt minden. És akkor kivittük, azonnal a családnak biztos, hogy nem volt karácsony, mert nem volt se fenyőfe, semmi. Nekik a legnagyobb ajándék, hogy a gyerekeik otthon volt. Na, Ezek azok a pillanatok, amikor azt mondja az ember, hogy igen, jó az Isten. Mert még mindig vannak jó emberek, akik segítenek. Akiket megérint másoknak a nyomorúság és az ínséges helyzete.
Kedves hallgatóink, Fehér Róbert erdőkövesdi plébánossal Papi Ildikó beszélgetett.
Thank you.